érv az az, hogy nálunk nagyon alacsony a reál kamat, nagyon kevés helyen van egyébként a fejlődő piaci országok között ennyire alacsony reál kamat. Ez egyébként idén januárban mínusz 3,8%-os volt ez a mutató, és igazából ebben a nem túl dicső rangsorban tulajdonképpen Törökország az, aki még minket megelőz, és hát ott azért sokkal rosszabb a helyzet, ugye devizagyengülés fronton, de lehet mondani egyébként az egész régióról ezt, tehát úgy Csehországról is, és egyébként Lengyelországról is, hogy ugye feltűnően magas az infláció, ami majd ezt annak köszönhető, hogy az elmúlt időszakban volt egy nagyon gyors ütemű bérfelzárkózás, és ennek a hatása vélhetőleg ugye még mindig kitart, és eközben ugye ezek a jegybankok meglehetősen laza monetáris politikát folytatnak. Ebből a szempontból egyébként Magyarország folytatja, vagy a Magyar Jegybank ugye a leginkább galamb monetáris politikát, tulajdonképpen emiatt teljesít alul a forint, még a régiós társakhoz képest is, itt érdemes talán megemlíteni az lotyi forintot, ahol ahol azt láttattuk, hogy a 81-es szinteket is nemrég átléptük, ami tulajdonképpen egy történelmi mélypontot jelent a két deviza viszonylatában. De hogy egy picit pozitív is legyek, azért a 360 fölötti szintek azok ellenállásnak minősülnek, főleg, hogy ugye egyszer már visszafordult onnan az árfolyam, igaz, csak 357-es szintekig jutott. Első körben egy pozitívabb piaci hangulat esetén szerintem a 355-356 körüli régiókat, adott esetben egyébként akár a 350-et is megtesztelhetjük még. Vannak persze ennél optimistább forgatókönyvek is, ebben az esetben még a múltkori 345 körüli mélypontok sem kizártak, itt húzódik egyébként most már egy picit följebb a 200 napos mozgó átlag. Ez azonban elég erőteljesen kijelöli a forint gyengülési trendjét, és azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha jelentős változás nem következik be a nemzetközi hangulatban, illetve a monetáris politikában, akkor azért ez a gyengülő trend hosszabb távon ezt kitarthat.
Oké, nagyon kevés időnk van. Egy röviden összetudod sűríteni, hogy azon kívül mi van a fontban, hogy szerencsétlenkednek a Brexittel, ezért gyengül?
Igen, nagyon röviden összefoglalva, tehát szerencsétlenkednek a Brexitben, ezért gyengül. A brit jegybank a tegnapi napon felvázolta annak a lehetőségét, hogy hard Brexit-en kívüli esetben is szó lehet a negatív kamatokról, és a koronavírus brutálisan terjed a Szigetországban, ezért kénytelenek újra bevezetni korlátozásokat, amik a gyors javulását a gazdaságnak, amit láthattunk ugye az előtte levő brutális GDP visszaesés után ismét lassíthatja, tehát ez a hármas hatás szerintem, ami miatt gyengül a font.
Világos, oké. Nagyon szépen köszönjük. Pali, örülünk,
köszönöm,
hogy itt voltál, várunk szeretettel, akkor hamarosan legközelebb. Oké, szia-szia.
Köszönöm, sziasztok.
Sági Pállal beszélgettünk, tehát az OTP Global Markets üzletkötőjével. Érdekes, ez a brutálisan terjed a koronavírus Angliában. Ezt magunkkal kapcsolatban ezt nem szeretjük kijelenteni, pedig lakosság arányosan a mi számaink per pillanat rosszabbak, mint Nagy-Britanniában. Na, mindegy, erről ennyit. Mennyi az idő? Sok, úgyhogy jönnek a hírek. Nem is szaporítanám tovább a szót.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.
Mit iszol?
Srabi. Csak természetes új magyar üdítőital négyféle ízben. Srabi, a vidító üdítő. A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik. Indítsa mesés élményekkel az őszt a Mon Parkban. A következő hetekben kihagyhatatlan programokkal várjuk. Szeptember 17-e és 20-a között visszatér a Shopping Days, ahol kuponjainkkal kedvezményes áron merülhet el üzleteink kínálatában, és közben még nyerhet is. Vásároljon nálunk szeptemberben, és vigyen haza értékes ajándékokat, vagy a fődíjat, egy 500 000 forinttal feltöltött Mon Park kártyát, és egy shopping délutánt Holden Flinda Stylist-tal. Részletek www.monpark.hu.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy.
Újabb bértámogatási csomagot jelenthet be a kormány. A WHO szerint a karanténnak 14 naposnak kell lennie. Napsütéses, de picivel hűvösebb idő lesz, mint az elmúlt napokban. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Újabb bértámogatási csomagot jelenthet be a kormány. A turisztikai ágazat képviselői előre haladott tárgyalásokat folytatnak az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint a Pénzügyminisztériummal, írja a Facebookon a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége. A tárgyalások már a legfelsőbb államtitkári körökben folynak, és a pozitív visszajelzések alapján a szövetségek elnökei hisznek abban, hogy hamarosan bejelentenek egy újabb bértámogatási csomagot a szakmának. A törlesztési moratórium után jövő januártól nem emelkedik az ügyfelek törlesztő részlete, és nem lesz az eredeti feltételekhez képest magasabb az érintettek összes terhe sem, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank közleményében. A törlesztési moratórium lejártával 2021-től a vonatkozó jogszabályok szerint senkinek nem nő meg a havi törlesztője. Kivételt jelentenek a változó kamatozású hitelek, ami a moratórium nélkül is módosulna, vagyis mindenkinek ugyanannyit kell törlesztenie havonta, mint amennyit januárban a moratórium nélkül fizetett volna. A jegybank szerint pontatlanok azok a hírek is, amelyek szerint jócskán megugrana a moratóriumot igénybevevők összes terhe a hitelező pénzügyi intézményük felé. Annyira kevés az utas, hogy az utasforgalmi terület után egy parkolót is lezárnak Ferihegyen. Szeptemberben 90%-os és októberben is hasonló mértékű utasforgalom visszaesésre számít a repülőtér üzemeltetője. A Budapest Airport közleménye szerint augusztusban közel 400 000 utas fordult meg a terminálokon. Több légitársaság már jelezte, hogy a kereslet hirtelen csökkenése miatt a következő hónapban is kevesebb járatot indít. A Budapest Airport korábban már lezárta a kettes terminál több utas forgalmi területét. A WHO szerint a karanténnak 14 napnak kell maradnia. Több európai országban csökkentették a karanténban eltöltendő napok számát. Az Egészségügyi Világszervezet szerint helytelenül. A 14 napos ajánlás a vírus lappangási és fertőzési idejének tudományos ismeretein alapul, mondta a WHO sürgősségi tiszti főorvosa. Franciaország 7 napos karantént vár el a fertőzéssel kapcsolatba került személyek számára, az Egyesült Királyságban és Írországban pedig 10 nap az ajánlott karanténidő. Gulyás Gergely a múlt pénteki kormányinfón a 444 kérdésére elmondta, mérlegelik, hogy a karantén hosszát 14 napról 10 napra szállítsák le. Fehér Oroszország lezárja Litvániával és Lengyelországgal közös határát és megerősíti az ukrajnai határszakasz védelmét, jelentette be Alekszandr Lukasenka Minszkben. A fehér orosz elnök úgy fogalmazott, hogy kénytelen kivonni az utcákról a katonákat, fegyvert adni a fél hadsereg kezébe. Lukasenka egyben felszólította a litván, lengyel és az ukrán népet, hogy ne engedjék meg politikusaiknak egy forró háború kirobbantását. Fehér Oroszországban az augusztus 9-i elnök választása óta nem nyugszanak a kedélyek, miután Lukasenka az ellenzék szerint csalással szerezte meg 6. mandátumát. Több ezren fertőzöttek meg egy kínai városban brucellával, miután szivárgás történt egy gyógyszergyárban. Eddig 3245 ember tesztje lett pozitív, és további 1401 előzetes pozitív eredményről tudni. Halálos áldozat egyelőre nincs. A hatóságok eddig összesen több mint 21 000 ember teszteltek a majdnem 3 millió lakosból. A betegség, másik néven máltai láz vagy mediterrán láz, emberről emberre nagyon ritkán terjed, főleg fertőzött állatok húsának vagy tejének fogyasztásával kerül az emberi szervezetbe. Ebben az esetben a brucella baktériummal való közvetlen érintkezés okozta a bajt. Az időjárásról: mindenhová megérkezik a lehűlés, viszont ismét napsütéses időre van kilátás napközben. Délután 19-25 fok között alakul a hőmérséklet, élénk erős lesz viszont a szél. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, most már jelentős a forgalom a városban is, és a bevezető utakon is, sajnos több baleset is történt. Egy korábbi baleset miatt most már jelentős a torlódás az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Szintén baleset miatt van torlódás az Erzsébet hídon a Budáról Pestre vezető oldalon a Március 15-et térnél a buszsában történt baleset miatt, ezért a Hegyalja úton is kezd megállni a kocsisor. Az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Sasadi útnál a középső sávban történt egy baleset, és a Róbert Károly körúton a Váci út kereszteződésében az Árpád híd felé irányban a felüljáró alatt van egy baleset, az egyik autó a középső sávban, a másik a jobb szélső sávban vesztegel. Itt is nagyon nehéz közlekedni. Mérik a sebességet a 13. keletben a Rejter-Ferenc utcában a 98-as számnál a befelé vezető oldalon. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autó Galéria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 20 perckor folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádió Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Jé, hibátlan a streaming, így van, kedves Boba, már egy ideje meggyógyítottuk a Millás streaminget, úgyhogy fogadjátok szeretettel, ez a mi kis ajándékunk nektek a hétre.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Akkor összegereblézem, hogy mit írtatok ti, kedves hallgatók, közlekedési hírekként. 13. kerület Váci út, Robert kereszteződés, három autó út között, jó nagy a dugó. Aztán Ménesi utat rendőr zárja le, emlékbuli van a Bibó Koleszban, fiatalok és demokratikusak voltak, Tasvezér utca útépítés miatt lezárva, Villányi út belül nem ajándék. Pasaréti tér körforgalom elesett, elfoglalták daruépítés céljából, mindenki kerülje el. Hát ez milyen remek ötlet most darut építeni, amikor a csúcsforgalom van. Én arra megyek haza, majd csekkolom az információt. Illetőleg mi van még itt? Szentendrén baleset történt állítólag, és Visegrádig ér a sor. Olyan nagy a probléma arra felé. Úgyhogy ezek voltak a legfrissebbek, jöhet még belőlük, korlátlan mennyiségben veszünk át ilyen információkat.
Hát ez kicsit túlzás, a Visegrádig ér a sor, de egy kis lassulás az minden képpen van. Szokásosnál talán csak az M3-asnál már a végéhez bevezetően a Hungária gyűrűhöz érkezve látok az ilyenkor megszokottnál egyértelműbben nagyobb torlódást.
Várj egy picit, két idióta az osztja Penkónál igazán tovább mehetne már, dühöng a halas, ülnek a belső sávban durcás kisgyerekként feltartva a forgalmat, csak egy kis koccanás volt, még a lökhárító se sérült, mire vannak dühöngő?
Igen, ez jó kérdés.
No, kicsi maradva a közlekedésnél, de egy másik területére evezvén annak, villanyautó vásárlási kiskátét fogunk itt szögezni. Aki ebben segítségünkre lesz, Vencel Csaba, a Carnet Triplex Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok! Üdvözöllek benneteket is, a kedves hallgatókat is.
No, hát akkor mondjuk megszületik a döntés, hogy anyukám, irány villanyautót vásárolni. Mi az ezt követő lépés?
Én egy picikét visszább kanyarodnék.
Na, mi alapján születik meg a döntés? Igen.
Igen, kezdjük a mi alapján területtel. Nyilván ugye az a döntés, hogy elektromos autózásban gondolkozunk, az most már évekre nyúlik vissza. Itt valamennyi gyártó az elmúlt években nagy-nagy energiát forgatott abba bele, hogy kifejlessze azokat a számunkra is elérhető technológiákat, azokat a árban már ahhoz a pozícióhoz közelítő autókat, amik a mindennapi használatot egyrésztről támogatják, másrésztről gyakorlatilag nem csilliókat fizetünk érte, és hát gyakorlatilag a mi márkánk is, illetve a mi modelljeink is megérkeztek ehhez. A döntési folyamatban ahhoz, hogy most a létjogosultságról beszéljünk, ahhoz tényleg azt az egy szempontot kell felmérni, hogy a piac, illetve a vásárlók, azok gyakorlatilag ma már egy olyan árfekvésben tudják ezeket a gépjárműveket megvásárolni, ami tényleg megfelelő az ő pénztárcájuknak, illetve olyan termékeket biztosítanak a gyártók, biztosítunk mi is számukra, amik gyakorlatilag valós használatra alkalmasak. Tehát a kiindulási időpillanatokban, amikor ezek elkezdtek elterjedni, akkor beszélgettünk 50-100 kilométeres hatótávokról, ma meg már öködnek a 3-400 kilométer valós hatótávok, amik már gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a mindennapi használatra alkalmassá teszik ezeket a gépjárműveket.
Akkor megvan az, hogy elektromos autózzunk, vagy nem. De a kínálat a különböző modellekből zavarba ejtően kezd bőséges lenni, és ez még csak a kezdet, mert hogy hallani, hogy több nagy gyár még ezután fog előrukkalni a saját modelljeivel. Mi alapján érdemes választani, főleg, hogy ugye azt mindenki tudja, hogy jóval kevesebb különbséget lehet tenni elektromos autó és elektromos autó között, hiszen mondjuk sokkal kevesebb alkatrészből állítják azokat össze, mint a hagyományos autókat, és hát itt gondolom, hogy nem nagyon lehet variálni, vagy mégis?
Hát az elektromos autók egyik belépője az, hogy a hatótáv oltárán azért némi áldozatot kell hozni. Értem ez alatt, hogy igazából itt ilyen egyszerűsített, belső egyszerűsített kialakítások azok, amik megjelennek, tehát effektív az autók esztétikája ugyan már az elektromos autókban is a napi komfortot megadja az ügyfelek részére, de azért nem bonyolítják túl ezeket az autókat már. A különbséget évekkel ezelőtt hagyományos belső égésű motorok esetén leginkább ugye a fogyasztásban mérték. Az ember kitűzte, hogy 1.4 benzin, 1.6 benzin, 1.5 dízel, 2 literes dízel, stb. Majd megnézte, hogy mekkora autót kíván, majd ebből jött a magyar virtus, alacsony fogyasztás, alacsony üzemeltetési költség. Valahonnan innen lehetne megközelíteni, azt gondolom, az elektromos autókban is a jelenlegi választási gondolkodási módot. Ez is egy elég egyszerű matematikai kérdés, mennyit fizetünk azért az autóért, ami valamennyi kilométert el tud vinni minket. Ez egy egyszerű osztás, tehát tételezzük föl, hogy egy 10 millió forintos autóval 400 kilométert tudunk autózni, kapunk egy sarokszámot. Én azt gondolom, hogy innen lehet következetesen mérni az autók közötti különbséget, ez a hagyományos értelembe vett árérték arány. És itt lehet elég jól szemmel látható eltéréseket találni egyébként a gyártók kínálatában, és szerintem innen érdemes megközelíteni azt, hogy a választás az milyen irányba menjen el.
Akkor egy kicsit beszélgethetnénk arról is, hogy a financiális hátteret hogy lehet megteremteni, tekintve, hogy erre van támogatás, és tekintve azt is, hogy azért ma még az elektromos autók egy kicsit drágának tekinthetők, bár lehet, hogy ez is egy óriási tévedés.
Alapvetően azt gondolom, hogy a financiális kérdésben a mit nevezünk drágának, azt megint csak komplexen kell vizsgálni. Nyilván lehet, hogy egy egyszeri beruházási költségként, vagy egy egyszeri vásárlási vételár költségként gondolkozunk, akkor a jelenlegi elektromos autó kínálat az természetesen magasabb árat fog mutatni, mint a hagyományos belső égésű motorokkal szerelt gépkocsik mutatnak. Viszont ne felejtsük el az üzemeltetési költségét. Tehát addig, amíg a hagyományos belső égésű motorral szerelt autók esetén egy-egy tank üzemanyag azért 15-20 ezer forint per alkalom, addig mondjuk egy akkumulátor töltés, az mondjuk néhány ezer forintban megtorpan. Tehát, hogyha ezeket mondjuk a használati időtartamra szintén kiszámoljuk, akkor azért van egy forduló pont, ahol igenis megtérül az elektromos autóban való gondolkodás. Ráadásul úgy, hogyha alapvetően abban gondolkozunk, hogy azért a családok nem egy, hanem második autó vagy két autó használatban gondolkoznak, amiből az egyik jellemzően egyébként városi kisautó, vagy a hagyományos bevásárlás gyerek az óviba, gyerek az iskolába üzemmódban üzemel, vagy elmegyünk vele a hétvégén kirándulni, tehát effektív nem az állandó lakóhely kontra tengerpart közötti üzem fesztávot nézzük, hanem tényleg csak pár száz kilométerben gondolkozunk. Ezt, hogyha akár csak 3-4 évre kiszorozzuk, és tényleg csak a fogyasztásnál maradunk, akkor ez az olló ez már bezárult.
Tehát teljes egészében?
Mondhatjuk, igen. Tehát nyilván ez használati időtől függ. Tehát aki egy évre veszi az autóját, annál nyilván nem. De azért egy 3-4-5 éves használati ciklusban számolva gyakorlatilag ott tartunk, hogy az üzemeltetéssel együtt már teljesen megfordult a kocka.
Oké. A puding próbálja mégiscsak az evés, és ahogy hallgatom, amiket mondasz, arra a következtetésre jutottam, hogy ez ki is lehet próbálni? Tehát van olyan, hogy bemegyek, és akár több gyártót, több modelljébe is beleülhetek, és pár napig hajtatom, hogy leérek-e vele a Balatonra, vagy mennyit fogyaszt, hogyha négyen ülünk benne, és megy a légkondi benne. Tehát azért vannak az embereknek ilyen egészen gyakorlati kérdéseik, gondolom én, amiket hát nem árt megválaszolni, és az ilyenkor majdnem mindegy, hogy mit mond a kereskedő. Fontosabb az, hogy én mit tapasztalok.
Pontosan. Erre is kidolgoztunk egyébként egy döntést elősegítő folyamatot, mert nyilván az elektromos autók esetében nem beszélhetünk arról jellemzően, hogy átkopog a szomszédhoz az ember, és elkéri az autóját egy hétvégére, vagy bele együtt utazgatva kipróbálja, és megszerzi az élményt, hogy mit is jelent egy elektromos autóval történő utazás. Ezért mi arra gondoltunk, hogy aki jelenállás szerint érvényes támogatói okirattal rendelkezik, és majd erre a részre is térjünk ki, annak természetesen szeretnénk biztosítani azt a lehetőséget, hogy hosszú távon, hosszú menetpróbával ki tudja próbálni az autót. Tehát effektív nem csak az utcába egy 200 méter oda-vissza, hanem akár 10-20-30-40-50 kilométert folyamatosan tesztelve valós üzemkörülmények között, város, autópálya, bevezető út, stb. Kipróbálhassa az autót. Már csak azért is, mert alapvetően ez egy ismeretlen terület. Tehát nem ismert az emberek számára az, hogy valójában egy csendes üzemű autóról beszélünk. Az elektromos hajtásból kifolyólag olyan nyomatékrugalmassága van a gépkocsinak, ami ugye a hagyományos belső égésű motoroktól jelentősen eltér, és igazából ezt érdemes kipróbálni, tehát a döntést elősegíteni.
Említetted a támogatást, ez ki intézi ezt, az ügyfélnek kell, vagy tudnak ebben segíteni a kereskedők?
Ez egy három tényezős dolog. Ugye itt emeljük ki az Innovációs és Technológiai Minisztériumot. Ők írták ki az idei évben az EFRD 2020 programot, ami gyakorlatilag az elektromos autó vásárlásának az állami támogatását jelenti. Ezt az IFKA iparfejlesztési közhasznú non-profit korlátozott felelősségi társaság intézi. Ő náluk lehetett igényelni a nyár közepén a pályázatra szánt összegből az adott gépjárműhöz vonatkozó mennyiséget, és gyakorlatilag ez volt az a pályázat, ami rekordidő alatt futott át, és zárult is le, hiszen alig 27 óra alatt kimerítették a pályázati keretösszeget, ami egyébként egy tetemes összeg volt, több mint 2000 pályázat érkezett be erre. Tehát a belépő az, hogy a vásárló, aki elektromos autóban gondolkodott, nyilván az igénylést ebben az időszakban megfogalmazta. Készhez kapta szintén nyár közepén valamikor az ehhez kapcsolt támogatói okiratot. A saját tapasztalatunk is az, és sajnos az ügyfeleknél is azt látjuk, hogy sem az autókereskedők, sem pedig az ügyfelek nem pályázat írással, pályázat feldolgozással foglalkoznak, ezért egy picit idegen területről van szó. Én azt gondolom, hogy ebben a legnagyobb támogatást, a legnagyobb segítséget a valós életbe való átforgatásra a márkakereskedők tudják ma Magyarországon biztosítani. Nyilván az előző néhány évnek a tapasztalata már ebbe benne van, néhány átfordult szerződés támogatás megigénylése benne van. Nagyon-nagyon fontos, hogy az ügyfelek, akik rendelkeznek ezzel a támogatói okirattal, olvassák át, ami náluk van. Nagyon fontos, és szerintem sok ember nem tud róla, hogy kritériumok is meg vannak benne fogalmazva. Tehát ez nem a klasszikus nagycsaládos program, ahol mondjuk a 2,5 milliós állami támogatásról kap valaki egy határozatot, aztán majd lesz valamikor autója. Ez egy ettől teljesen eltérő pályázati konstrukció. úgy hasonlítanám, mintha egy közbeszerzésről beszélnénk nagyságrendileg. Tehát elég szigorú feltételeknek kell benne megfelelni, nem kell tőle megijedni, tehát semmiképpen sem, viszont vannak benne deklarált dátumok, időszakok, amikre nagyon is oda kell figyelni a vásárlási folyamatban.
És használt autóra is igényelhető ez? Ezt egy hallgató kérdezi, azért teszem fel.
Maga a pályázat célja az az új gépjármű beszerzésére vonatkozik. Annyi kitételt enged meg a pályázat, hogy az úgynevezett tesztautók, amit mi márkakereskedőként tesztautónak nevezünk, ez a 6 hónapnál fiatalabb, 6000 kilométernél kevesebbet futott, gyakorlatilag új autókról van szó, azokra a gépjárművekre igen, igénybe vehető ez a támogatás. A klasszikus használt autó, a 2-3-4-5 éves futott 100-150 ezer kilométert, azokra nem.
Még egy kérdés, és ez is hallgatói, aztán lezárjuk a beszélgetést, mert nagyon rohan az idő. Az értéktartás milyen? Mert a hallgató szerint az elektromos autó jobb befektetés, mint a hagyományos. Ez így van? Tehát jobban tartják az értéküket az elektromos autók, ha már ugye szóba került a használt elektromos autó az imént?
Mivel mi abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy a mi gyártónk 8 éve foglalkozik elektromos autó gyártásával és forgalmazásával, ezért van már egy régebbre visszanyúló tapasztalatunk, úgyhogy ezt a kérdést ezt így meg tudom erősíteni, hogy igen, az értéktartás az megfelelő ennél az autónál, illetve ezeknél az autóknál nincsen rendkívüli értékvesztés, sőt, hogyha most a piaci tendenciákat nézzük ehhez, ahol egyébként arra lehet számítani, hogy a következő években egyre inkább elterjednek az elektromos autók, egyre nagyobb igények jelennek meg ezzel kapcsolatban, nyilván ez is egy felhajtó erő, vagy ez is egy olyan erő, ami az autónak az értékének a stabilan tartását fogja majd erősíteni.
Jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon hasznos információkat tudhattunk meg, hála Vencel Csabának, a Carnet Triplex Kft. Ügyvezető igazgatójának, úgyhogy szép napot, jó autókereskedést kívánunk.
Köszönjük szépen.
Minden jót, szervusz.
Minden jót, szervusz.
Mi pedig most rövid híreket sugárzunk az éterbe, aztán pedig aranyköpés és lábnyom rovatunk fog következni. Nagyon így az emésztés körül forog a mai műsor, mert azt fogjuk tudakolni lábnyom rovatunkban, hogy hogyan térjünk át a kisebb ökológiai lábnyomú étkezésre.
Mert hogy a Gede földobta a múlt héten a labdát ezzel.
A Gede föl.
Minden ötödik étkezést átalakít vegává.
A Gede?
Vagy vegánna. Hát persze, igen.
Az nagyon jó, mert én most a széndioxid kvótához hasonló módon, amit a Gede megspórol, azt átveszem. Jó? Megbeszéljük ezt?
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le ne merülj! A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Reklám.
Mi férhet bele egy vállalkozásnak az év utolsó 100 napjába? Egyszerűsíteni a netes fizetést, a keresési oldal aktualizálása, egy webshop elindítása, vagy ez mind együtt? Válasz új gigaerős vezetékes netet vállalkozásodnak 2 év hűséggel, év végéig havidíjmentesen. Részletekről, a hálózati lefedettségről és feltételekről érdeklődj a 1400-as telefonszámon. Telekom.
Menjünk együtt munkába, iskolába, a szabadba vagy egy baráti programra. Az egészségetek védelmében mi felkészítjük a járműveket, kérjük, ti pedig továbbra is maszkban utazzatok. Veletek együtt tesszük biztonságossá a közösségi közlekedést. Várunk vissza! Budapesti Közlekedési Központ.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Várhatóan az idén nem emelkedik majd a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja, annak ellenére sem, hogy a biztosítók kénytelenek lesznek eltörölni a károkozói díjat. Az ombudsman szerint ennek túlzott mértéke torzítja a bónusz-málusz rendszert. Adakozásra kéri a milliárdosokat az Élelmezési Világszervezet főigazgatója. A világon mintegy 270 millió embert fenyeget az éhínség, és a szervezet azt reméli, hogy közülük 138 millióan tudnak segíteni az idén. New York önkormányzata lehetővé tette a vendéglők egy részének, hogy a koronavírus járvány miatt elszenvedett veszteségeit a számlákhoz írt felárból származó bevétellel mérsékeljék. A költség felszámításának egyik feltétele, hogy világosan el kell különülni a számlákon a többi kiadástól. Hatalmas szénbányász sztrájk lesz Lengyelországban, ha a kormány nem folytatja a tárgyalásokat a szakszervezetekkel az ország energiaiparának átalakításáról. A bányászok szerint a legutóbb bemutatott tervek túl gyors átalakítást céloznak meg az EU igényeihez igazodva. Mindenhová megérkezik a lehűlés, viszont ismét napsütéses időre van kilátás 19-25 fokkal és erős széllel. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! Budapesten megszűnt a sávlezárás a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Váci útnál. Baleset nehezíti a közlekedést az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Sasadi útnál, az Egér úttól torlódik a forgalom. Tart a helyszínen is az Erzsébet hídon Pestre a március 15-e térnél a buszsávban. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál befelé, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton a városközpont irányában. Zsúfolt a Kerepesi út befelé a Fogarasi út előtt, az Üllői út befelé az Ecseri útnál és a Nagyvárad térnél, a Váci út szakaszonként a városközpont felé. Hétvégenként a 82-es trollibusz önjáró trollikkal meghosszabbított útvonalon az Örsvezértere és a Mexikói út között közlekedik a Kassai tér érintésével. Így a vonal mindkét végén metró kapcsolatot biztosít az utasoknak. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
1971. szeptember 18-án született Lance Armstrong, tehát nem lehet a trombitás, és nem lehet az űrhajós sem, ő a biciklista, ahogy már többször felmerült a műsorban ma. Ő mondta egyszer, hogy a fájdalom csak ideiglenes, eltartott egy percig, egy óráig, egy napig, vagy egy évig, de végül elmúlik, és valami más lép a helyébe. De ha az ember feladja, akkor örökké fog tartani.
Ez jó duma, alapvetően, nem?
Nem tudom.
Nem
a fejfájás? Most gondold, de hogy van egy fejfájásod. Egy percig, egy óráig, egy napig, egy évig tart.
Nem.
És ha nem múlik el? És
nem ez a lényeg, hanem hogy ne add fel. Tök fej.
Én?
Nem. Nem jött át a lényegnek.
Én vagyok a tök fej, vagy én ne adjam fel?
Te vagy a tök fej természetesen. És ne
na,
fel.
Ez helyes. Ebbe benne vagyok, mert ha egy tök fej sem adja fel, akkor igaza lesz Lance Armstrongnak.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Bár az elektromos áram mechanikus energiává való átalakítását a brit Michael Faraday fedezte fel, az első elektromos motort viszont a magyar származású fizikus Jedlik Ányos fejlesztette ki. A technológiának hála a Rába gyár 1926-ban el is kezdte gyártani a PE1-es típusjelű postakocsikat. A 8 köbméter rakomány szállítására alkalmas jármű ólom akkumulátorát a Monarchiában megalapított Ganz gyár készítette. A járműveket, amelyek 15 kW-os, vagyis 20 lóerős teljesítményt voltak képesek leadni, 1929-ig gyártották, és utána még évtizedekig használták.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben.
A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavera ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik.
Ez majd később jön ez a rovat, de néhány hallgatói üzenetre azt gondolom, hogy helyet kell kerítenünk. Egyrészt az nagyon fontos, hogy a Pasaréti utat lezárták a Pasaréti tér felé a városba befelé. Az utolsó 200 méteren mellékutcákra terelték onnan a forgalmat, gigadugó, írja Vincsinek. Ezzel cáfolja azt a másik hallgatót, aki készített egy fényképet a Pasaréti térről, csak ő éppen kifelé tart, és azon a képen bizony nem látszik olyan nagy probléma, viszont egy jókora daru azon a képen is látható. Aztán bennem az elektromos autózás kapcsolatban felmerült, hogy mi lesz a jövedéki adóval, ha a többség már nem benzint vagy gázolajat tankol. Ki fognak találni erre valamit? Már most kezdenek ezek a töltőállomások fizetőssé válni. Már reggel korán dugó volt, borzalom pénteken ezt így kitalálni, gondolom a Pasaréti térre céloz a drága hallgató, de egy másik pedig azért dohog, hogy hát mikor építsék? Hétvégén? Éjjel? Ha meg nem épül semmi, az a baj. Nem erre gondoltam, hanem arra, hogy mondjuk délután egy óra felé vajmi kevesebb autó jár arra felé. A Pasaréti tér egy fontos menekülő útvonal a Hűvösvölgyitől reggel befelé a Solymár felől, meg Nagykovácsi felől érkezőknek, úgyhogy ez tényleg nem volt egy jó húzás most nekiállni, ott darúzni, higgyel a drága hallgatom. Na, akkor most
a csúcs végét meg lehetett volna várni, erre szólt a megjegyzés.
Az egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeretsz nagy lábon élni? Kis lábnyommal menni fog. Lábnyom, a millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata. Neked mekkora van?
A vonal túlsó végén Strasser Kátai Bernadett, a Real Nature Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia! Én a múltkor hallottam a beszélgetést, és egy hiátus maradt bennem, az, hogy hogy kap valaki ilyen fenntarthatósági elismerést. Ilyen sötét öltönyös emberek nagyítóval beépülnek a cégbe, vagy esetleg áruába munkavállalóként, és nézik, hogy hova dobjátok a papírt?
Ez egy szakmai elismerés, tulajdonképpen idéren veszik meg először a legfenntarthatóbb cég szimbólumának a versenyét, amit nyertünk el. Tulajdonképpen ez egy számunkra, ugye elkötelezettek vagyunk az egészséges életmód és fenntartható környezetkímélő vállalati magatartás mellett. De itt azt nézték, természetesen több csoportot, termékcsoportot, vállalatot, vállalati elkötelezettséget, de ugye a mi esetünkben azt vizsgálták, hogy ugye azok a termékek, amelyeket természetes összetevőkből kiválasztunk, fejlesztünk, és adott semleges széndioxid kibocsátási mérleget biztosító gyárakban legyártunk, a csomagolásokat persze igények megteremtése mellett, de biológiai lebomló csomagolásban szállítjuk a termékeinket, és azt is figyelembe vették, hogy maga az a végtermék minél hamarabb eljusson a fogyasztóhoz, hisz termékeink az elosztási csatornában megtett út során is kiterjedik a környezetet.
De ezt nagyon szigorúan ellenőrzik? Ezt azért kérdezem, mert az idei Brain Baron hallottam egy egészen elképesztő kifejezést, ez a simlis zöld, vagy nem tudom, hogy lehetne angolról lefordítani. Azok a vállalkozások, akik kifelé nagyon-nagyon zöldnek mutatják magukat, de aztán a kapukon belül ennek nem nagyon van nyoma. Nem rátok vonatkoztatva értem, csak ti hogy tapasztaltátok meg, hogy mennyire szigorúan ellenőrzik ezeket a dolgokat, amiről beszéltél?
Hát természetesen ez dokumentációkkal alá kell támasztani, ugyanúgy, mint hogyha bioterméket forgalmaz egy adott cég, akkor mindenféle biocertifikátusnak meg kell lennie, és X alkalommal ugye ezeket rendszeresen ellenőrzik, akár próbaszerűen ugye laboratóriumi körülmények mellett, és hát minden hatósági papírnak meg kell, hogy feleljünk. Hol tárolod, hogyan tárolod, az összetevőben természetesen, amit feltüntettél, minden benne van. Tehát ez egy nagyon szigorú szabályozási folyamat mellett történhet, hisz élelmiszert csak így lehet forgalmazni.
Jó, akkor ezt megbeszéltük, és térjünk rá a tulajdonképpeni témánkra, mert az nem kevésbé érdekes, ez pedig az, hogy hogyan lehet áttérni a kisebb ökológiai lábnyomú étrendre. Legnagyobb blánatomra most Gede Balázs ilyen jó példaként elő a műsor folyamban.
Igen.
És én meg az ördög.
Van, aki a plusz.
De ugye nem...
Igen. Van, aki.
Hát én vagyok az ördög ebben a történetben, mert én hússal, de tényleg.
Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon folyamatos az átállás, hisz a magyar lakosság körében alapvetően ugye hús alapú étrend a meghatározó. Az ételeink közel 70%-át amúgy állati eredeti termékekből vesszük, és a jövedelem növekedés azonban nem a kisebb lábnyomú minőségi ételekre való váltást ösztönzi amúgy, hanem egy élelmiszerfogyasztás mennyiségének folyamatos növekedésével jár inkább. Tehát túlzott a fehérjefogyasztás, sőt inkább szénhidrát zsíradékfogyasztás a fejlett országokban, így Magyarországon is. De visszatérve erre, hogy az élelmiszer lábnyom legnagyobb részét ugye a húsok adják 29%-kal, tejtermékek 24%-kal, a zsíradékok olyan 17%-kal, amúgy nagyon magas Magyarországon. és a gabonafélék az max 16% a teljes fogyasztásunkból, és a zöldséggyümölcs 8%. Tehát hogyan lehet lépésről lépésre, nem a bölényhűsről, vagy a grillezett angus marháról lehet leghamarabban leszokni, de ha abba gondolunk bele, hogy például csak egy egyszerűen ebből a 24%, amely tejtermékekből állunk át, például sokan használják csak a kávéba, vagy reggeli turmixba a tejet, vagy akár főzéshez. A vegán italokra való áttérés az amúgy nem nehéz, főleg úgy, hogy tudjuk, hogy annak az ökológiai lábnyoma, például egy 200 ml-es tejnél egy mondjuk rizstejhez képest 73%-ban kevesebb a környezeti lábnyoma. De sok fajtája van például a vegán tejeknek, nem csak a rizs, amely Magyarország amúgy legkedveltebb ízesítése, ilyen product ranking alapján majdnem a felét uralja Magyarországon. Persze ezért is, mert azért a magyar természetes módon is kicsit édesszájú. Amúgy ezek a termékek laktóz meg gluténmentesek is, és hipoallergén tulajdonságokkal is rendelkeznek, ez mind-mind plusz. De például egy olyan márka esetében, ugye, ha rátér a tejről mondjuk egy rizstejre a kedves fogyasztó, akkor plusz kálciummal, DC vitaminnal, és ami a legfontosabb, mindig a tejben kiemelik, mint fontosság, illetve megjelöljük a B12 vitamin. Ez mind-mind ezekben a termékekben is benne van. Uh-huh. Például ugyanúgy, mint akár egy mandula vagy szója alapú termékeknél, amely második amúgy a rankingben, most már inkább a kókusz kezdi megelőzni, de annyira eltér például egy nagy US trendtől, amelyek zömében mandula vagy maga alapúak, de például a tejpiacnak körülbelül 25%-át helyettesített. Uh-huh. Vagy Nyugat-Európában, ahol például egy DAB összetevő a piacvezető.
Igen. Van egyfajta, hát én nem vagyok ilyen táplálkozás tudományi szakértő, de nem tudok elmenni mellette. Egyfajta divat ma Magyarországon, ez a fehérje fetisizmus, ezt most alkottam, ezt a kifejezést, hogy ugye nagyon sokan mondják azt, hogy sok fehérjét kell fogyasztani a szénhidrát és zsír fogyasztás helyett, mert hogy az bizony egy kicsit még a testsúly csökkentésben is szerepet játszott, és ami még lényeges, amit így azért elég sokszor találunk, hogy ez a fehérje, ez bizony a húsfélékben van benne. És akkor ezt az ellentmondást fel lehet oldani valahogyan?
Persze, mert ugyanis nem csak a fehérjékben vannak, vagy nem csak a húsfélékben vannak fehérjék. Tehát olyan növények vannak, amiből több fehérjét is ki tudsz nyerni.
Tudom, hogy van a szója. A
világszinten, persze, egyértelmű, de borsó. Akár most a kukoricából is van egy olyan új fejlesztés, amelynek persze porosított változatát is, de oly mértékben ugye nagyon, nagyon nehéz technológiai vigyázatossággal, de sokkal nagyobb protein és fehérje tartalma van ezekben a növényekben, amely rendkívül könnyen helyettesíthető. És mondjuk a húsról vegán termékekre való átállás az egy sokkal nehezebb verzió, és lehet, hogy a következő adásban erről érdemes beszélni, mert tényleg ott csak lépésről lépésre tud átállni egy ember. Tény, hogy egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozást kell biztosítani. Magyaroknál igen, tehát a fehérje bevitel a hús, illetve az állati eredetű termékeken keresztül jut be, ami nem feltétlen környezetkímélő, és nem feltétlen a legegészségesebb változat.
Tehát az a lényeg, hogy mert vannak, akinek most már a szójával is vannak ellenérzései, jelesül az, hogy az Egyesült Államokban ugye a szója előállításnak az alapja génmódosított növényeken alapul, tehát hogyha valaki a növényi étrenden belül is idegenkedik a szójától, akkor az ki lehet váltani ezek szerint?
Hát hogyne, természetesen. Uh-huh. Amúgy a szója nagyon sok pro és kontra van. Természetesen nem mindegy, hogy esetleg rendelkezünk-e valami alapbetegségekkel, akár pajzsmirigy, vagy természetesen milyen sportot űzünk vagy végzünk. A szója abszolút nem egészségtelen, sőt a legtöbb proteinforrást abból lehet nyerni, de számos egyéb zöldségből, növényből is, zömében növényből. Uh-huh. Tehát én inkább azt mondanám, hogy egy kiegyensúlyozott átállás mellett tudunk egy nagyon egészséges étrendet biztosítani önmagunknak is. De függ az, milyen sportot végzünk, ülőmunkát végzünk, vagy milyenek a mindennapjaink.
Uh-huh. Oké. Érdekes volt, akkor gyanítom, hogy a következő adásban pedig majd én jövök elő, akkor ezt beszéljük át, hogy oké, a tejjel kezdhetünk, de a húst, egy jó téli szalámit, vagy egy sztéket hogyan lehet vegán módon helyettesíteni, úgyhogy nagyon várjuk ezt a beszélgetést is. Köszönjük szépen a mostanit!
Köszönöm szépen mindenkinek, szép napot, és akkor kevesebb dugóval való bejutást.
Igyekszünk, bár erre nem nagyon sok ráhatásunk van, de majd Gede kollégát még egy nappal több vegán étrendre fogjuk átállítani, hogy akkor a stáb helyett is kompenzáljon élő kísérleti nyúlként. Köszönjük szépen a beszélgetést, Bernadett!
Sziasztok!
Szervusz! Strasser Kátai Bernadettel, a Real Nature Kft. Ügyvezetével beszélgetünk, hogyan térjünk át a kisebb ökológiai lábnyomú étrendre.
A Millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata hangzott el. Lábnyom, neked mekkora van?
No kérem, jönnek az észrevételek, engedjétek el a szóját, mindenevőként több szóját fogyaszt az ember, mint vegánként, lehet vegán szója nélkül is. A szója még méreg, ha GMO, ha nem. Tehát itt többen vannak, akik ugye ostorozzák ezt a fajta fehérje forrást. Aztán... miért nem lehet valaki úgy vegán, hogy nem akar meggyőzni róla másokat, dühöng egy hallgató, de itt nem erről van szó, hogy inkább ismeretterjesztésről, úgyhogy szerintem itt nem teljesen egyről beszélünk. Lábnyom táplálkozás rovat. Sajnos ez is a társadalmi jólét, illetve annak alacsony színvonalából fakadó árérzékenység függvénye, írja a hallgató. Én azt gondolom, hogy ebben viszont igaza van. Amíg a fogyasztó az alacsony árkategóriai tejeket kénytelen hasonlítani az egyéb tejmárkákhoz, addig fel sem tud tekinteni a prémium áras vegán tejekre. Szójával pedig nem a fogyasztás, hanem a túltermesztés érdekében végzett erdőírtás inkább a probléma, véli tehát a hallgató.
És na most, és akkor itt van a mozgás rovatunk.
Én hátradőlök, jó? Igen, mert igen. Én a kajás rovatot vittem, te meg viszed a mozgás rovatot.
Jó. Dr. Kis Gergely van itt, tehát az öt próba, az olimpiai öt próba nagykövete. Jó reggel, szia!
Jó reggel, sziasztok!
Na hát az öt próbának az érdekesség, hogy eddig lehetett mindenféle, vagy az ott mozgalom csatlakozott eseményekhez, vagy események csatlakoztak az öt próbához, ahol lehetett mindenféle, meg lehet is továbbra is mindenféle pontokat gyűjteni, meg esélyeket ugye az olimpiai látogatásra, de a saját eseménye is vannak, úgyhogy emiatt kerestünk. Mik ezek és mikor lesznek?
Igen, köszönöm az érdeklődést. Ugye mi több mint 120 rendezvényhez kapcsolódtunk 2019-ben, és ugye 2020-ban is ez volt a terv, aztán természetesen ez megváltozott sok minden. Viszont most ősszel azt gondoltuk, hogy egyrészt szervezzünk a népszerű sportágak, a futás, a kerékpár, a túrázás mellett, ugye van még nálunk evezés sportágak, és úszásban szervezzünk őszi rendezvényt, hogy lehessen pontokat gyűjteni, hiszen az a szabályzatunk, hogy aki 60 pontot elér, és minden sportágból van legalább egy pontja az öt próbába, akkor az jogosult bekerülni egy kalapba, ahonnan kihúzunk 20 embert, és az kimehet a Tokiói olimpiára. Reméljük, hogy ez ebben a szempontból működni fog.
Igen, mert lesz olimpia is.
Igen, hogyha sikerül. És akkor ezért két úszás eseményt, most szeptember 27-én vasárnap, jövő hét vasárnap, és november 8-án vasárnap délelőtt a Tüske úszodában szervezünk egy kb. 400 fő befogadására alkalmas eseményt, ahol az elővigyázatossági rendelkezéseket természetesen megszerveztük, és 500, 1500 és 3000 méteren tudnak úszni majd az öt próbázóink, 1-2-3 pontokért, úgyhogy aki ügyes, az 6 pontot meg tud szerezni úszásban.